A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, hívjuk őt segítségül, énekelve a 164. dicséret első versét, Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent ígéd hallására. Folytassuk megkezdett fohászkodásunkat a 275. dicséret első és harmadiktól a hatodikig terjedő verseinek éneklésével, amely így kezdődik: Az Úr Isten az én reménységem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a 62. Zsoltárban, az első 9 versben eképpen.
A karmesternek, Jedútunnak, Dávid zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok minnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak, Szela. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsitek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk, Szela.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk ezen az órán, mert csak nálad csendesül el lelkünk. Hálát adunk az elmúlt hét áldásaiért, különösen is azokért, amelyek arról beszéltek, hogy csak tőled kapunk segítséget. Áldott légy, hogy nem szüntél meg bennünket szeretni, s hogy újra és újra átélhettük gondviselő kegyelmedet. Köszönjük, szabadító Istenünk, hogyha látszólag meg is inok körülöttünk minden, az egész életünk a te jó téteményednek kőszálán nyugszik, békességben, nyugalomban. Így köszönjük meg szeretteinket, testvéri közösségünket, mindazokat, akikre rávetíted mennyei dicsőséget, fényét körünkben. Áldott légy azokért, akiknek előtted meghajló árnyékára sem vagyunk méltóak. Köszönjük az ő hitbizonyosságukat, hogy építesz bennünket az ő hitük által, most ezekben a ránk köszöntött nehéz időkben is. Úr Jézus, aki felett tanácskoztak, hogyan taszítsanak le a magasból, akit szájukkal áldottak, de szívükben átkoztak, áldott légy, hogy te mégis mentél érettük és érettünk is a Golgotára. Urunk, csak te nálad csendesül el lelkünk, tőled kapunk alázatot, reménységet, bölcsességet a vezetőnk, szent titkod a mi tanunk, igazságod a mi kezesünk, szereteted a vígaszunk, és változhatatlanságod, ami erős várunk. Köszönjük, hogy ma is kész vagy reánk így kiárasztani azt a szívbéli bizodalmat, megnyugvást, amit lelkeddel ajándékozol. Urunk, tudjuk, hogy ahhoz, hogy megérkezhessünk a békés, hallgatag legelőkre, előbb a próbatételek tikkasztó, sziklás vidékeinkkel zarándokolnunk, s megállni a föld össze-vissza redői közt, hogy kiöntsük szívünket előtted. Bűnbánattal valljuk meg, hogy a szeretetet, amit tőled tanulunk, hányszor kikezdte a csüggedés, holmi anyagiasság vagy szorongó emberi kapcsolataink miatt. Kérünk, hogy bocsánatoddal emelj ki tévedéseink, hitbeli rövid zárlataink szégyenéből, és add ma a veled való jövőnek dicsőséges reménységét, hogy az a mindennapjaink átalakító erejévé lehessen. Úr Jézus, kérünk, hogy szent lelked áldott ihletésében, igédben jöjj ma egészen közel hozzánk. Te vagy a mi oltalmunk. Szent neved dicsőségéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 294. dicséretünk első versét. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szólni kívánok, írva található János evangéliumának 14. részében, a 25-től a 31-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található János evangéliumának 14. részében, a 25-től a 31-ig terjedő versekben. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csükkedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Amen. Szeretett testvérek, Isten, ami oltalmunk, Szela. Hangzott Dávid zsoltárában. Ebben a 62. zsoltárban kétszer is szerepel egy a mai fülnek szokatlan kifejezés, Széla. A leggyakoribb értelmezésként ez, mint egy zenei szünet jeleként szerepel a zsoltárokban, amely lehetőséget nyújtott egy rövid, csendes elmélkedésre, a zsoltáros érzelmeinek, gondolatainak érlelésére. A másik értelmezés szerint, amikor a liturgiában ez a Szela következett, akkor megszólalt a kórus, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Mind a két lehetőség az Isten előtti leborulást engedte, akár boldog, akár boldogtalan állapotban. Mert lehetett olyan a gyülekezetben, aki boldog bizonyossággal énekelte ezt Dáviddal, hogy magát megalázva Istennél elcsendesült a lelke, de csatlakozhatott olyas valaki is a liturgiához, aki a maga erőtlen csüggedésében, ahogy a károli fordítás is hűen adja vissza a lelki állapotot, mint a meghanyatlott fal és dűlő kerítés, ezeknél a részeknél oda borulhatott az Istennek szívéhez. És ha ma egy csüggedő lélek az Istenben elrejtett békességet sóvárogva imádságként olvassa ezt a csodálatos zsoltárt, azt veszi észre, hogy közben maga is megnyugvásra lel. Hogy Isten igéje ma is élő és ható, és a Szentlélek munkájaként nem hagyja magára Isten az ő gyermekeit, azokat, akik megnyitják a szívüket ő előtte. Ez a mai új szövetségi ige szakasz megmutatja, hogy Isten népének akár az ószövetségi, akár az új szövetségi életében a csüggedésnek mindig ugyanaz a története. Amikor Ady Endre sorát átéli, a lelkem roskadozva vittem, akkor az ember nem érzi az életében teljességgel Isten jelenlétét. Nem az a félelme, hogy kicsúszik a lába alól a talaj, hanem hogy kicsúszik az élete Isten kezéből. Gyökösi Endre mondja, sokszor ki kell esnünk valahonnan, hogy Jézus karjaiba hulljunk. Hányan tudnak beszámolni erről, hogy meglátták Jézust, mert kiestek valahonnan. Egészségből, biztos megélhetésből, szárnyaló hűségből, vagy éppen a hitetlenségből. Egy kedves fiatal ember mondta így, mindent megtettem, hogy ateista legyek, de nem sikerült. Mert a felséges útai magasabbak a mieinknél. A csüggedés ellentéte nem a leplezetlen küzdelem, hanem a bizalom. A bizalom abban, hogy Isten nem hagyja magára az övéit, még akkor sem, amikor látszólag a külső világ minden irányból ellene szegül, amikor minden más körülötte ingovány, ő az életüknek biztos sziklája. Mai igénk szerint Jézus távozni készül ebből a világból a mennyei atya jobbjára, és búcsúbeszéde kezdetén megérzi a tanítványok csüggeteg lelkének finom rezonanciáját. Gyöngéden, oly lelket simogatóan mondja nekik, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Jézus jól tudja, hogy mire van szüksége az akkori és a mindenkori tanítványai nyugtalan szívének. Háromszoros vigasztalással fordul feléjük, amelyek közül egy is olyan elemi erővel hat, hogy képes örökké lüktetni a magunkfajta véráramában. Az első a paraklétosz ajándéka, a második Krisztus békességének, s a harmadik az ő örök örömének ajándéka. Miközben a tanítványok ott állnak Jézus körül, utoléri őket a felismerés, hogy Jézus váltságmunkája hamarosan kilép a földi keretek közül. Csak a fájdalmas elvállás, meghanyatlott falai ők, nyugtalan szívükben minden összeszakad, ahogy úrrá lesz bennük a zavarodottság. Emlékeikben folyton visszahallják Jézus szavait, egy közülük elárulja őt, még kis ideig velük van, még keresni is fogják, de ahova ő megy, oda nem mehetnek. Jézus ezt a nagy emberi zaklatottságot szeretett teljesen veszi tudomásul, nem zárva ki annak lehetőségét ma sem, de határozott szavával hinti rá lelke enyhet adó balzsamát, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mivé lennénk enélkül, a parancsoló szeretet nélkül? És Jézus tovább szól hozzájuk. Kiderül, hogy a vigasztalásnak hallatlan ereje, a puszta jelenlét egymás életében, s még ennél is nagyobb, ha van egy jó szavunk egymáshoz. Így kezdi, elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. Addig kell a szeretetet vinni a világban, amíg veletek vagyok. Ó, bárcsak sokan ezzel kelnének, és ezzel zárnának egy napot ma is, elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. Úgy szeretve, mint ki utoljára. Mert mindenki képes erre, hogy elvigye a világ oly sok tartományába, a vigasztalásra szoruló szívek számára az életnek, Jézusnak, a tökéletes szeretetnek szavait. Megindító, hogy a messiási királyság földi bejelentése vigasztalásként történik. Jézus hármas vigaszában az első, az az ígérete, hogy a tanítványokkal velük marad a pártfogó, görög nevén Paraklétosz. Így mondván, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A zsidó bíróságokon, az eljárásban részt vehetett egy fedhetetlen életű férfi, aki a vádlott mellett ülhetett, s akit vigasztalónak hívtak. A szerepe nem csak abból állt, hogy a puszta jelenlétével erőt adott a vádlottnak, hanem néma tanúvallomásával egyben mozgatta a vádoló lelkiismeretét. Jézus tudta, hogy eljön az idő, amikor a tanítványokat épp így halálba menőleg vádolni fogják, mint őt is, de azt is tudta, hogy az övéi mellett ott lesz az erőt adó vigasztaló, aki néma tanúbizonyságával hamut gyűjt majd a nagy vádoló fejére. Ugyanis Sátán másik neve a vádló. Ráadásul Jézus a tanítványoknak már most a szívére helyezi, hogy a Paraklétosz ajándékát az Atya az ő nevében küldi. A Szent Lelket csak Jézus nevében nyerhetjük el, azaz semmilyen emberi érdem nem lesz ennek az alapja, csak egyedül Krisztus érdeme. Az, aki nem ismeri a Szentlélek áldását az életében, az nem ismeri sem a küldőt, sem a küldeményt, az nem fogadta el Krisztus érdemét. Kitér a név elől, akinek nevében a vigasztalót az Atya küldte, nincsen a szívében az élő Isten. Gondoljunk bele, milyen gyötrelmesen fájdalmas lenne, ha a tékozló fiú példázatában azt a fiút, aki egész úton hazafelé egyre csak ismételgeti bűnbánó imáját, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, hazatérve apjának halálhíre fogadná. Ilyen vigasztalhatatlan az, akinek szívét nem ragadta meg az élő Isten szeretete. De a példázat nem így végződik, hanem épp ellenkezőleg, nem hogy az élő Atya várja a megtérő fiát, hanem egyenesen elébe megy, és megöleli, szinte belé folytja a szót, nem engedi végig sem mondani a bűnvallást morzsoló szavakat. S amaz áll megadón, a felmentő szeretet győzelmes áramában. Ilyen az, aki elfogadja a küldőt, az Atyát és az ő vigasztaló lelkét. Ő a Szentlélek tanít meg mindenre. A hitnek nem csak egyes szegmensére, hanem mindenre, ami képes átitatni az egész életünket. Az Isten szavát a Szentlélek eleveníti meg. S mivel ezt Jézus nevében küldi az Atya, előbb ő hozzá kell mennünk. Csak ha megérkeztünk oda, hogy ő meghalt bűneinkért, feltámadt megigazulásunkért, akkor válunk taníthatókká, s küldi el Szent Lelkét megvilágosításunkért. A lélek eszünkbe juttat mindent, amit Krisztus Urunk mondott, hogy az határozza meg mindenkori beszédünket. Mondanom sem kell, hogy mennyire fontos a beszéd a mai világunkban. Úgy beszélni mindarról, amit Jézus mondott, mint aki minden napját a számadás tudatában éli. Ahogy Calvin mondja, coram Deo, Isten előtti lelkiismerettel. Hiszen nem csak a személyes életünket határozzák meg szavaink, visznek közel mások szívéhez, vagy zárnak ki mások szívéből, hanem bizonyságtételünknek is a szavaink adnak formát. Hogy ne csak eszünkbe jussanak Jézus szavai, hanem mondatainkban, a körülöttünk levő nyugtalan világ döntő tanulságainak leszűrésében visszhangozzanak azok. Különösen fontos ez egy olyan világban, ahol a fiatalokat fel kell vértezzük a lélek ellenes, nyelvromboló hatásoktól, szép anyanyelvünknek önmagából való kifordulásától, a felnőtt világ szomorú, nemtelen szócsatáitól. A fiataljaink ugyanis nagyon okosak, de újra és újra eszükbe kell juttatni Jézus szavait az egész életünkkel. A beszéd megtisztulása, a szavaink felértékelése mindeközben nem valami külső presszióra történik, azok sokszor csak felemás eredményt hoznak, akár szülőtől vagy pedagógustól, amik azonban mégis olykor az örökké valóságra menedékül szolgáló ünnepi pillanatok lehetnek, de az alapvető változás az mindig a szívbéli megújulás eredménye. Így kell egymást elhordoznunk, mint akik a másikban az isteni szeretet felidézőjét és emlékeztetőjét látjuk. Az újjászületett szív Krisztusra tekintve lehetséges, így gyógyulnak indulataink, figyelmességeink, és újul meg a bizonyságtételünk kicserélt szavakkal. A Szentlélek tanít meg mindenre. Megállhatunk szellemóriások égigérő rengetegében, a legszebb ismeret boldogít mégis minket, az, amire a Szentlélek tanít meg. Minden más ismeretünk ebben verhet gyökeret. Nem emberi bölcselet, hanem ez az isteni cselekvés menti meg a kereszténységet az elvilágiasodástól. És a Szentlélek tanítását nem lehet pótolni. Minden pótlás csak kerülgeti, megkerüli az Isten beszédét. Nem kisebb feladat a miénk, szeretett testvérek, mint kimondani a sokszor kimondhatatlant, Krisztus szeretetének titkát, imává és életté tenni az igét. Igei példákká lenni, a jézusi példázatok felejtethetlenségét emlékezetbe vésni, úgy, ahogyan Isten titka kinek-kinek, a kegyelem mértékéig feloldódik. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét, írja Mózes 5. könyve. És noha Jézus a távozásával befejezi a tanítványok közvetlen tanítását, az földi életük folyamán sosem ér véget, maga a Szentlélek fogja azt tovább folytatni, isteni dimenziókba emelve az emberi emlékezetet. Krisztus Urunk második vigasza az ő békességének ajándékozása. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jézus egy akkoriban általános, békét, salómot kívánó elköszönést használ fel arra, hogy megtöltse egy egyedülálló gazdag tartalommal a saját valóságos békességének újjáteremtő hatalmával. Előre vetítve annak rendíthetetlenségét, bármilyen kínok jöjjenek is rá. Az övéit, akármilyen lelki veszedelemben is járjanak, ez az ő békessége várja, melyet neki ajándékoz, ingyen kegyelemből a hozzátérőknek. Egyszer egy bőrkereskedő így szólt az egyik hasonló bűnbe esett társához, akit nem hagyott nyugodni a félelem, hogy elhagyta őt Isten. Gondold el, ha egy bárány beleesik egy mély, sáros gödörbe, és onnan úgy húzzák ki, hogy inkább hasonlít bárány helyett egy farkashoz, vagy egy kóbor kutyához, akkor úgy dől el a dolog, hogy romlott húst, meg illatos füvet tesznek eléje. Melyiket fogja választani? Akkor azt válaszolta a másik, hogyha bárány, akkor az illatos füvet fogja kívánni, mert az az ő tápláléka. Kívánod-e hát a bűnbocsánatot és Isten kegyelmét? Ha igen, akkor az Isten népéhez tartozol. Akármilyen mély gödörbe kerül az életed, és koszolódik össze a bűn sarában, és lesznek rajtad úrrá farkas indulatok, akkor is van bocsánat, és vár Krisztus örök békessége. Nem a magunk fájdalmával és indulatával távozunk egy kudarcból, egy félreértettségből, hanem az ő békességével, az ő bocsánatával. Így lehet minden kudarc és sikertelenség újabb áldások forrása a magunk és a ránk bízottak életében. Ami Urunk lelkével felemel a porból, és arra a nagy méltóságra juttat, hogy tanítványai legyünk, hogy lelkének templomai legyünk. Sarmadszor vígasztalja Jézus a tanítványokat, az ő örök örömének ajándékával, azzal, hogy megosztja velük ezt a teljes örömet. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. És miközben Jézusnak ez a rendkívül őszinte mondata, a szív ezer szűrőjén zuhog alá, mindegyre fennakad, ha szeretnétek engem. Szeretett testvérek, azzal szeretjük őt, ha az ő öröme éltet minket, hogy ő a mennyei Atyánál van. Lehet nekünk már itt a menny örömével örvendezni, és ez meghatározhatja az egész világfolyáshoz való hozzáállásunkat, reménységünket, örömteli hitünket, egymás és Isten irányában való szeretetünket. S hátra vannak még a vígasztaló lelki gondozás jelen időségbe való visszahívó szavai. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. A tanítványok, mint eleven sziklafalak, csodálják a dicsősége teljében lévő urukat. S bár a világ fejedelme, a sátán elindul, hogy elveszejtse a mindenség urát, már készül Júdás szíve, hogy megszakadjon, de az ördögnek nem lesz hatalma sem Jézus, sem a kereszt felett. Nem ő fogja a keresztre szegezni, hanem a mennyei Atya világot mentő szeretete, s az egyszülött fiú Atya iránti szeretete és engedelmessége, és az érettünk való világölelése. Krisztusi erők törnek a felszínre, s a tanítványok ennek az erőnek lesznek áldott birtokosai, ha vele tartanak, s indulnak a Getsemáné kertje felé. Szeretett testvérek, kétféleképpen halad előre az életünk. Egyfelől születésünktől kezdve folyton változó elemek építik, ahogy kiformálódik a velünk született tehetség és minden lelki készség, ahogy csiszolódik a hitünk szent lelkes vígaszról vígaszra a Jézusi békességig. Másfelől életünk szövevényében ott van az örök változhatatlanság, életünknek örökké való eleme, Krisztus lelke, s vele már itt az örök élet. A szentek közössége úgy halad végig az életen, hogy közben sohasem a maga szívére alapoz, hanem egyedül a megváltó Krisztuséra, amely nem hagyja magára az övéit. Ez a krisztusi örömteli ragaszkodás, a vígasztaló Szentlélek ajándéka, és az ő örök békessége, ami háládatos, kegyelmi állapotunk, ahogy Ézsaiás oda tűzi a szentek emlékezetére, én szolgám vagy, nem feledkezem meg rólad. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenség Ura, áldunk és magasztalunk, amiért jöhettünk ma is hozzád, életünk örök elemeit kutatva, hogy dicsőítessék a te szent neved. Köszönjük mai igédet, ezt a tündöklő példát a Szent Háromság igazságáról, amint mennyei atyánk egyszülött fiat kérésére elküldöd a szent lelket a tiédnek. Áldott légy Úr Jézus vigasztaló szavaidért, aki nem azért jöttél a világra, mert megérdemelte, hanem azért, mert szeretted. Hódolunk te néked örömödért, az atya iránti szeretetedért. Áldott légy, hogy mindezt reánk vetíted, s nem hagysz bennünket magunkra. Urunk, hadd hozzuk eléd így, vigasztalásra szoruló szívünket, összekuszálódott életünket, amit alig tudunk szavakba önteni, azzal a reménységgel, hogy Urunk, helyettünk szólsz, mikor felénk hajolsz. Könyörülj rajtunk, bűnbocsátó, áldó békességeddel. Szentlélek Isten, kérünk, hogy tégy bennünket tanítható, hűséges tanítványokká, s kérünk, hogy ne szűnjék meg áldott emlékeztetésed a teljes Szent Háromság szeretetéről. Így kérünk, hogy most különösen is ezekben a zárt világokban nyíljék meg előttünk az ige hatalma, Istennek a kegyelem mértékei kibomló titka. Urunk, hadd könyörögjünk szenvedő testvéreinkért, azokért, akik készek eléd hozni tusakodó vagy szorongó imádságaikat. Kérünk, hogy hajolj le hozzájuk békességeddel. Könyörgünk betegeinkért, hogy kiesve egészségből hadd hújjanak áldott gyógyító karjaidba, hogy örömeikben hadd osszák meg mielőbb szeretteikkel újra a te szívednek örömét. Kérünk a világunk orvosaiért, ápolóiért, nyugodjék meg rajtuk a te áldásod, hogy lehessenek továbbra is nemzetünknek szilárd támaszai, erős kőfalai. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, hogy töltse el szívüket a te vigasztaló vagy parancsoló szavad öröme, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Kérünk, áld meg őket az örök élet reménységével. Könyörgünk gyülekezetünkért, népedért, hogy bizonyságtételeinket járja át a mennyi ide ragyogtatott öröme, a te örömed, Urunk, hogy hadd tudjuk így vinni vigasztaló szavadat, az evangéliumot. Kérünk népünkért, határainkon innen és túl, áld meg vezetőinket az örökkévaló felől való tájékozódás felelősségével, és kérünk, áld meg az előttünk álló nemzeti emlékezést, nyugodjék meg a te áldásod mindazokon, akik áldó imádság mellett adnak hálát az ember belső és külső forradalmainak égi panorámájáért. Kérünk ezért a mai élő emberért, hogy lelke boldogan bírja szeretetednek hevét, a te szent neved megdicsőléséért. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Vegyük Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Végezetül énekeljük a 450. dicséretünket, amely így kezdődik: drága dolog az Úristent dicsérni.